Gorcsev teljes sebességgel 4:45-kor nekivágott Tulunnak. 4:46-kor karambol következtében leállt. Pontosan 16 métert tett meg a Nidza-Tuluni útból. 40 frankban kiegyezett a gőzmosoda sofőrjével, és szélsebesen továbbra bogott. 4:49-kor észrevette, hogy nincs benzinje. Gyorsan egy benzinkút elé fordult, de ezt elsodorta a helyéről, vagy 8 méternyire, úgyhogy tankolásról itt nem lehetett szó. 360 frankot fizetett 400 helyett, mert 40-ért beszámították az egyik fényszórót és a kézi dudát. Miután mégiscsak szerzett benzint, ismét nekivágott, és most aztán simán kiért az országútra. Itt Gorcsev nekivadult. Százas tempóban rohant, pedig a viharos idő nehezebbé tette a kormányzást. Mert a szél belekapaszkodott az első kerékbe, majd kiengedte, hogy később ismét a kormánnyal ellenkező irányba nyomja. Az út egyik oldaláról a másikra perdült a kocsi. Egy utcaseprő keresztet vetett a cikcakban száguldozó autó láttán. De mégsem lett volna baj, ha nem kap jobb első defektet. Egy puska lövésszerű pattanás, a fék élesen csikorog, Gorcsev vadul forgatja a kormány, de hiába. A kerékabroncsra nehezedő kocsi nekifut egy fának, felborul, kétszer átgörül az oldalán, és rémítő csörgés, csörömpölés, ropogás után az autó és vezetője az árokba zuhannak. Vége. Nem mozdul többé egyik sem. Kiáltozó emberek futnak össze. Telefonáljanak a mentőkért, rendelkezik egy tőkepénzes. Vigyázzanak, óvatosan emeljék, vezényli Margó a direktrisz. A mentést meg kell szervezni, mondta egy körszakállas úr, aki a Lány Líceumban kézimunkatanár volt, és mellett egy világhírű író intézkedett pizsamában. Ekkor az autó sofőrülése mellett megjelent egy láb, aztán egy másik. Végül fejjel lefelé, a felborult kocsi ablakából fokozatosan kibújt derékig a szerencsétlenül járt vezető, és ebben az állapotban integetett a lábával bizonyára azért, hogy kihúzzák. Szerintem nem szabad hozzányúlni, csak ha az orvos jön, mondta a kézi munkatanár. A lábere dühösen rugdalt. De nemigen merték bolygatni az úrvezetőt, aki mindössze derékig látszott, és felsőteste belógott az autó ablakán a roncs belsejébe. Amikor ismét rúgott, a nadrágja kissé festleni kezdett, és félő volt, hogy a szövet további feszülése komoly bonyodalomra vezethet. Egy matróz és a világhírű író e célból lementek az árokba, hogy a közelgő katasztrófát elhárítsák. A tőkepénzes azt indítványozta, hogy inkább takarják be az illetőt egy felöltővel, amíg a mentő nem jön. De a saját átmeneti kabátját nem ajánlotta fel a közérdekű célra, tehát a világhírű író és egy matróz kiemelték a derékig látszó úrvezetőt veszélyes helyzetéből. Szakadtan, véresen, olajosan, piszkosan elősántikált az árokból. Az orvos megnézte és megtapogatta. Uram, önnel csoda történt. Az nálam természetes, felelt a rongyos úrvezető. Most hol kapok egy bérautót? Csak nem akar tovább autózni. Azonnal itt lesznek a mentők, lehet, hogy belső vérzése van. Ha csak ennyire zavar, akkor nem törődöm vele. Van üres kocsi a garázsban? Kiáltotta az egyik közeli benzinkutasnak. Ilyen állapotban nem bérelhet autót, olyan, mint a hulla. Vigyázzon a szájára, atyuska, horkant rá az orosz. Az idősebb benzinkutas odament. Hallja az úr, tám megijeszt? És megfogta Gorcsev karját. A katasztrófa áldozata erre nyomban úgy szájon vágta, hogy berepült az árokba, és ájultan zuhant a kocsi roncsai közé. Mégsem lehet belső vérzése, mondta az orvos egy háztulajdonosnak. Ekkor megérkeztek a mentők, rohantak az árokba, és természetesen ápolás alá vették az ájult benzinkutast. Az emberek nem szóltak semmit, mert hiszen az illető állapota mindenképpen indokolta, hogy első segélyben részesítsék. Gorcsev közben egy fa mellett veszteglő, magára hagyott kocsiba ült, és amilyen gyorsan csak tellett tőle, eliramodott az országúton. A mentők bekötözték ápoltjukat, és éppen a hordágyra tették, amikor egy rémült asszony, a benzinkutas felesége megérkezett a helyszínre. A férjem, kiabált a kétségbe esetten. Mi történt a férjemmel? Legyen erős asszonyon, felelte a mentőorvos drámai egyszerűséggel. Közvetlen veszélytől nem kell tartani. A hordágyon fekvő benzinkutast betolták az autóba, és szirénázva elrobogtak. Kámban Gorcsev kiszállt az autóból, és vásárolt egy matrózruhát. Valahogy jobban érezte magát nyomban. Azután, mert szerette a tisztesség útjait járni, egy rozog a Chryslert bérelt, és nekivágott Tulunnak. 10 perc múlva besült a sebességváltója. A mindenségit. 5:55-kor már egy gyönyörű Mercedes robogott, és pontban 6 órakor a köztisztasági hivatal T106/91-es számú öntözőkocsiján befutott a tuluni fiú árvaház veteményes kertjébe. Most már rövid idő alatt elérte a kikötőt, ami könnyű feladat volt, hiszen gyalogment. Hogy valamelyest megőrizze az úri látszatot, feltette fekete keretes monokliát, amelyről sajnálattal megállapította, hogy egy lencsinyi részen lepattogzott róla a celluloid, és a mezítelen drótváz látszik a helyén. A kikötőnek egy külső rakodójához ért, ahol gyanús alakok tűntek fel sűrűn. Egy árkád mélyén mozgó árnyat pillantott meg, odalépett. Van szerencsém, édes öregem. Nem mondaná meg, hol találom a Texas vendéglőt? Nem. Micsoda? Hallgasson rám, és menjen a szilvakék paradicsomba, az is lebúj. De, uram, hallgasson rám, és ne szóljon semmit. De nekem a Texas vendéglőbe kell mennem. Ne beszéljen sokat, a szilvakék paradicsom itt van a szélrakodótól jobbra, menjen oda, és kész. Ezzel otthagyta. Marha, kiabálta utána Gorcsev. Az illető visszajött. Alkonyodott. A sötét kikötőben 2 árnyalt szembe egymással, egy magas és egy alacsony. Mondott valamit? Kérdezte a magas. Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha. Szívja vissza. Nem tehetem, felelte az alacsony árny. Rövid beszélgetésünk alatt ez a benyomásom meggyőződéssé vált, és mint egy bocsánat kérően hozzátette. Marha bátyuskám, mit csináljak, nem tehetek róla. Most feketére pofozom magát. Ne mondja, ennyire neheztel? Igen, nesze, au! Ütésre lendülő karját a monoklis fiú elkapta, megcsavarta, és vungosat rúgott a neheztelő gyanús járókelőbe. Mire ez belezuhant fejjel egy kis medence olajfestékbe, amelyel aznap mázolták a leggyorsabb tuluni motorcsónak kéményére a helyi érdekű kék szalagot. Gorcsev tovább sietett, és feljebb a vámháznál megszólított egy kölyöknyi angol haditengerészt. Hello, boy! What can I do for you? Felelte vidáman a szeplős képű suhanc. Kisapám, mondd meg nekem, hol van a Texas vendéglő? Go in the hell! Felelte mérgesen a fiú, és ott hagyta. Ez szép. Úgy látszik, hogy a Texas vendéglő valami hírhet hely lehet errefelé, de mégis oda kell érnie gyorsan. Megállított egy különös egyént, aki tök magot evett a sapkájából, újatlan csíkos ruhát viselt, és egy sarki lámpának dőlt. Széles nagy csontjai izmos emberre vallottak. Roppant előreugró kacsaóra furcsán mozgott, miközben a tök magot rágta, és a héját olyan szép rutinos módon köpte ki, hogy néha egészen távoli járókelőket is eltalált. Van szerencsém, üdvözölte Gorcsev, és félrekapta a fejét egy tök mag löveg elől. Az újatlan trikójú egyáltalán nem köszönt vissza, ehelyett így szólt recsegő bariton hangon. Mit akar maga, mamlasz? Nyögje ki, vagy menjen a fenébe? Nézze, galambocskám! Hoplá, elkerült egy újabb tök mag csomót. Ma érkeztem a hajón Izlandból, és rosszul tájékozódom itt. Nem szeretnék a Texas vendéglőbe vetődni, mert valaki óva intett. Nem is való ilyen nyeszletnek a Texas. Hoplá, ez gól volt. Ugyanis kérem, megtörölt a szemét. Ismerőseim a szilvakék paradicsomot ajánlották. Ezért szeretném tudni, hol a Texas vendéglő. Nehogy oda tévedjek véletlenségből. Szerencséje van. Még véletlenül sem tévedhet arra, mert éppen a szilvakék paradicsomhoz megyek. És elvezetem magát erre a helyre, ha már ilyen gyámoltalan. A fene egye meg, már is elindul vele. Ilyen marhaság. Merre van az a Texas vendéglő, hogy mégis elkerüljem, nyugi újra Gorcsev. Csak ne féljen semmit, és jöjjön. Ott a sarkon a szilvakék paradicsom, szolíd polgári hely. Amikor a jelzett helyiséghez értek, némi tisztelet támad benne a Texas vendéglő iránt, amelyhez viszonyítva ez egy szolíd, sőt polgári hely. Mert a szilvakék paradicsom előtt a riadókészültség autója vesztegelt, üvegcsörömpörés, roba és több lövés hallatszott, azután egy félig agyonvert pincér rohant ordítva ki az utcára. Mentők! Bigőr meghalt, és a másik kettő, hogy mi történt a másik kettővel, ez már nem derült ki, mert egy padot dobtak a pincér után, és fejbe találták, hogy elájult. Közben a rendőrök elhurcoltak egy megbilincselt, feltűnően emberi formájú egyént. Maga szereti a hagymásan főtt birkahúst? Kérdezte a kacsaorú. Mert azt jól csinálják itt. Nekem mindegy, hogy mit eszem. No-no, nekem nem. Szeretem a hagymás húst. Ezt felesleges volt közölni, mert Gorcsev beszélgetésük kezdetén tisztában volt az idegen és a hagymás hús között fennálló nagyon meghitt, bensőséges kapcsolattal. A pincér közben magához tért, vállára vette a padot, és visszament a helyiségbe, ahol szerinte Bigőr meghalt, és a másik kettővel is történt valami. Na jöjjön, ilyenkor már kész a vacsora. És mert ilyen zöldfülű kölyök, hát fizetem a magáét. Ha akarja, alhat is nálam. Hol lakik? Hajléktalan vagyok. Akkor inkább háljon ön nálam, nekem sincs lakásom. Magam marha, kiabált rá a kacsaórú. Én privát elek vagyok. Ismerem a kikötő legkényelmesebb vagonjait, és elsőrangú titkos ládákat tudok. Privát elek, a vagonok és titkos ládák tudója előre ment, és Gorcsev követte. Egy szemüveges, sovány ember jött oda hozzájuk. Vízes átvérzett kendőt szorított a fejéhez, és mérsékelt lelkesedéssel fogadta vendégeit. Csak üljenek le, szólt rájuk gorombán, és utálattal Gorcsev felé vökött. Ki ez a pasas? Nevem Cservonec. Mondja már, én Bigőr vagyok. Történt valami? Ön az, aki meghalt. Hülyesség, förmet rá a fiúra. A csaposom neuraszténiás, és valahányszor betörik a fejemet, az utcára rohan, hogy a mentőket hívja. Nap mint nap megismétlődik ez a jelenet. Küldjön nekünk fokhagymás birkát, szólt privátelek, a vagonok és titkos ládák kiváló ismerője. Főtt babot olajjal, ecettel és egy üveg vörös bort hozzá. Bigőr felvette a rendelést. Mit meséli el mindig ezt a regényt? Tudják azt már itt, hogy miféle húst tesznek az ilyen alakok, felelte Bigőr, és bekiáltott a konyhába. A privátelek féle birkából két porciót. Mondja, maga volt már a Texas vendéglőben? Kérdezte a pártfogóját, amikor ismét ketten maradtak. Hogy a csodába ne? Elég sűrűn akadott dolgom, de hát ez más. A privátelek fogalom itt. Az mehet akárhová nyugodtan. Közben tálaltak, és Gorcsev türelmetlensége dacára végre egyszer jó ízűen evett babsalátát kikötői módra. Sok borssal és karikára vágott vöröshagymával, azon felül birkahúst és melléje vörösbort. Magát hogy hívják? Kérdezte vacsora közben a szomszédjától, vagonok és titkos ládák fogalommá lett ismerőjéről. Nem tudom elhinni azt, hogy privátelek, bizonyára van emberi neve is. Hát ahhoz mi köze? Bemutatkozni jött, vagy vacsorázni? Csak épp gondoltam, hogy hamar megbarátkoztunk. Barátkozik a fene magával. Ez az ember egyre jobban tetszett Gorcsevnek. Bár égett a türelmetlenségtől Anett miatt, mégis szeretett volna többet tudni a vagonok és titkos ládák szakemberéről. Mi a foglalkozása? Rabló, felelte privátelek. Miért nem iszik abból a borból? Micsoda? Társüket? Néhány barátommal együtt bizományi úton állást folytatok. Egész jó mesterség. Privátelek a bizományi rabló, mellékesen vagonok és titkos ládák nagyismerője, cuppantott egyet, elővette zsebkését, és az asztalnak könyökölve hozzálátott a vacsora utáni fogpiszkáláshoz Bicskája hegyével. A bizományi útonállás, mint mesterség nem veszélyes, de nem is nagyon jövedelmező. Vannak igazi rablók, akik kisebb munkát bizományba adnak. Mondjuk, ha kirabolnak egy raktárat, mi elviszük nekik teherautóval az árut. Én bárkit leütök és házhoz szállítom, aztán mosom kezeimet. Ilyen megbízása régen lehetett, mondta Gorcsev Iván, és privátelek kezeire nézett. Éppen ma. Elrabolunk egy csirkefogót, és kioltjuk a gyertyáját. Valami gazdag örök hagyó kérdezte, és bort töltött magának. Fené, csirkefogó az illető, és úgy hívják, hogy Gorcsev Iván. Na, megfullasz egy kis bortól. Köhögt ki. Ki ez az idé, Gorcsev, ha jól értettem? Kérdezte, miután szóhoz jutott. Egy csirkefogó, valami néger királynak kémkedik a rivierán. Igen, ez meglepte. A néger királyok rajtaütésre készülnek Monte Carlo ellen? Egészen más ügy van a háttérben, de ez nem fontos. Újat húzott néhány elszánt fickóval, ravasz, vakmerű. Milyen forma ember? Nem olyan, mint te. Az biztos. De most már elég volt ebből, inkább azt mondd meg, hogy mit keresel erre. Hajósinas vagyok. Hogy lettél az? Női szabóságot tanultam, de elszaptam egy szép tavaszi kosztümöt, és kidobtak, mondta komoly arccal. Mint említettem, Gorcsevnek csúnya szokása volt, hogy mindenféle bolondságot kimondott habozás nélkül azonnal, ha valaki kérdést intézett hozzá. Először pincér akartam lenni, magyarázta könnyedén. De gyáva vagyok, és nehéz felfogású. Hát gondoltam, jobb, ha a kikötőben élek. Hülye, ordította a kacsaorú, és olyat csapott az asztalra, hogy egy négy felé vágott húsdarab az ölébe esett. Tán a kikötő az gyáva és ostoba embernek való? Hát, minden esetre más, mint az étterem, ahol előfordulhat, hogy valami részeg ember megveri a pincért. És a kikötőben nincs részeg? Van, kérdezte ijetten. Akkor jól nézek ki, erre nem gondoltam. Maga bolond, hiszen itt elvezett ember ezzel a lányos képével, gyámoltalanságával. Mit csinál maga, ha valaki pofon üti? Ne féljen, meg tudom védeni magam. Hogyan? Nyomban feljelentem az illetőt. Azonnal menjen a fenébe, de amikor Gorcsev sietve felugrott, utána kiabált. Várjon, maga bolond! De az orosz úgy rohant, ahogy csak bírt, boldogan és idegesen, mert örült a szökési lehetőségnek, és félt, hogy baéri a nettet. Privátelek nagyon bánt, hogy elriasztotta a tehetetlen félénk fiút. Egész kedves nyílt arcú kölyök, és nincs is senki, aki megvédje. Utána is iramodott, de az orosz úgy futott, mint az őrült. Álljon meg magam, marha, nem bántom, álljon meg, mert összetöröm. De hiába csalogatta. Gorcsev futott, ahogy csak a lábától tellett. Most mit tegyen? Már este volt. Hol a Texas vendéglő? Hoplá, elsőrangú idea. Gyorsan bement a telefonfülkébe, és felcsengette a tűzoltóságot. Majd a sziréna nyomra vezeti, mert hogy itt a közelben van a vendéglő, az biztos. Tűzőrség, jelentkezett egy hang. Azonnal jöjjenek, ég a Texas vendéglő. Hála Istennek! Mi? Megőrült. Itt a tulajdonos beszél. Maga az, Raúl? Minek gyújtották fel megint a kocsmát? Úgy sem hiszik, hogy a halott a tűzáldozata. Pedig most igaz. Felrobbant mellette a gázkályha. Hiszen magánál vályok kemence van. De bevezettük, és szóval jönnek? Jó, hát jövünk. Hogy van, Emmanuel? Izé, már meggyógyult. Hát beteg volt? Na nem egészen. A dohányzás, hebegte Gorcsev. Mi? Emmanuel dohányzik? Izé, dehogy csak viccből rágyújtott egy csibukra. Az összvér? Most dübejött. Igen, az összvér. Pipázik és regényeket olvas, sőt, beszél is. Halló, mit mond? Hogy akassza fel magát. Lecsapta a kagylót. Hű, de kellemetlen. Meg vagy gazember. Egy rendőr fogta a torkát. Szóval te szoktál innen telefonálni a tűzoltóknak. De kérem, csend, egy hete figyelek minden fülkét. Te hívtad ki a bábát Luszton tanácsos úr eljegyzésére sürgősen. Kérem, a tűzoltókat bevallom, de a bába nem igaz, és gyere, most aztán van bizonyíték. De csak ugyan ég a Texas vendéglő. Majd ellátom a bajod, üvöltött a rendőr. Hol ég ez a vendéglő, mi? És a szomszédos házra mutatott. Nagy kivilágított tábla függött egy helyiség bejárata felett. Texas vendéglő. A goromba vendégek kilépti díjat fizetnek. És a vendéglő előtt most megállt egy Alfa Romeo. Annette és Portenif kiszálltak, azután gyorsan eltűntek a ház melletti udvar kapujában, amely az üres telekre nyílt.